Üdvözlöm a hallgatókat, az Aréna mai vendége Patai Mihály, a Magyar Nemzeti Bank alelnöke, akit a koronavírus járvány miatt, illetve a megelőzés érdekében internetes vonalon kapcsolunk. Jó napot kívánok, köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat.
Jó napot kívánok, én köszönöm.
Én Király István Dániel vagyok, hallgatóink ezt a beszélgetést felvételről hallják. Nagyjából egy éve léptek életbe az első korlátozó intézkedések a koronavírus miatt. A járvány második évének elején az MNB milyennek értékeli a gazdasági kilátásokat, a 2021-es évet?
2020-ban a magyar gazdaságpolitika kényszerpályára került a vírus által. Nagyon fontos, és azért is sikerült a 2020 jobban nekünk, mint a többieknek az eurozónában, a környékünkön, hisz 5%-kal csökkent a növekedés 2020-ban. Ez azért volt lehetséges, mert egyrészt sokkal jobb indító pozícióban voltunk, 2011 és 2019 között egy nagyon szép ciklust hajtottunk végre, amelynek az volt a jellemzője, hogy magas volt a növekedés, alacsony volt a munkanélküliség, alacsony volt az infláció, magas volt a foglalkoztatottság, de az egésznek a archimédeszi pontja az volt, hogy költségvetési fegyelem volt, fiskális fegyelem volt jellemző, és erre lehetett építeni egy nagyon sikeres párját ritkító gazdaságpolitikát. Így érkeztünk bele a 2020-as évbe, és ott kerültünk kényszerpályára, amikor is gazdasági visszaesés volt, mint ahogy ez az egész világban bekövetkezett. Ha megengedi, zárójelben jegyzem meg, ez egy különleges világgazdasági helyzet volt, mert 2020-ban 5%-kal csökkent a világgazdaság teljesítménye pont, úgy, mint Magyarországé. De ennél sokkal fontosabb az, hogy 180 országban csökkent a GDP, és 2009-ben, amely összehasonlítható az előző válság időszakában, 0,5%-kal csökkent. Tehát 10-szer nagyobb volt a visszaesés, mint 2009-ben. Most 180 ország esett vissza, 2009-ben csak 30-valahány országban esett vissza a termelés, és 150-valahány országban nőtt akkor a GDP, itt most 2020-ban csak 6 országban tudott nőni. Köztük a meghatározó Kínában természetesen. Tehát egészen más volt a jellege ennek a válságnak, nem beszélve arról, hogy a fejlett országok és fejlődők közötti különbség drasztikusan megnőtt, és a lehetőségeik közötti különbség drasztikusan megnőtt, és ami még minden társadalomban külön probléma, hogy a szegények és gazdagok közötti különbségek is megnőttek. Tehát egy ilyen kényszerpálya, világgazdasági kényszerpálya vitt minket egy saját kényszerpályára, aminek a két nagyon fontos jellemzője az, hogy visszaesett a termelés 5%-kal, és ami az előzővel egy szakítást jelentett, költségvetési túlköltekezésbe keveredtünk, amely természetesen nem volt más választásunk. 8%-os volt a költségvetési hiány a GDP-hez képest, és így érkeztünk be a 2021-be, amely úgy gondoljuk, hogy növekedést fog hozni. Természetesen nem tudjuk, hogy áprilisban, májusban vagy júniusban fog elkezdődni az igazi növekedés, és egy növekedési pályára tudunk lépni. Ez alapvetően az egészségügyi helyzettől fog függni. De mi mindenképpen számolunk növekedéssel, még nincs meg a hivatalos előrejelzésünk, úgyhogy csak magánvéleményt tudok mondani, mert a márciusi kamatdönti ülésen fog dönteni az új inflációs előrejelzésről és makrópályáról a Magyar Nemzeti Bank Monetáris Tanácsa. Az én személyes véleményem az, hogy 4-5%-kal biztosan fogunk tudni növekedni, ha néhány héten belül normalizálódhat részben a helyzet, és közel kerülhetünk a 2019-es szinthez, de a legfontosabb az lenne, hogy tudomásul kell vennünk ezt a kényszerpályát, de már most fel kell készülnünk arra, hogy ez a kényszerpálya, amelynek a pénzügyi politikai szempontból a legfontosabb jellemzője az, hogy a költségvetés nagyon nagy deficitben van. Már az idén mindenképpen törekednünk kell arra, hogy a deficit kisebb legyen, mint 2020-ban volt, és megint a személyes véleményem, 2022-ben vissza kell térnünk a normális kerékvágásba, amely jellemezte a 2011-2019-es ciklust. Ha ezt meg tudjuk csinálni, sikeresek maradunk, és biztos, hogy tudjuk tartani a növekedési ütemkülönbséget az eurozóna és köztünk, ami jellemző volt a 10-es években. Tehát én úgy gondolom, hogy nagyon fontos a gazdaságpolitikában látni azt, hogyha a költségvetés rendbetétele elhúzódik, és 3-4 évig túlköltekezünk, akkor az már az már fiskális alkoholizmust jelent, és egy olyan örvényt, amiből nagyon-nagyon nehéz lesz visszatérnünk. Ezért hangsúlyozom a költségvetési deficit menedzselésének a jelentőségét, ami kiváló volt, és hangsúlyozom, az archimédeszi pontja volt a gazdaságpolitikai sikereinknek 2019 végéig.
Mire számít a költségvetési hiány az infláció, illetve az árfolyam tekintetében? Ugye az államadóság 80-81% körül volt az év végén. Ez akkor a 4-5%-os GDP növekedéssel jelentősebben, vagy legalábbis érezhetően csökkenhetne?
Természetesen, tehát megint csak saját véleményt tudok megfogalmazni, mert nincs intézményes véleménye a tanácsnak, monetáris tanácsnak, most dolgozunk ezen. Kommentálni az árfolyamot és a költségvetési deficitet nem akarom, viszont az biztos, hogy lejjebb kell vinni a költségvetési deficitet, mint 2020-ban volt. De úgy gondolom, hogy ez egy olyan ABC, amellyel mindenki tisztában van.
A járvány okozta gazdasági válság kezelésére a 2008-astól gyökeresen ellentétes megoldást is alkalmaztak a nyugati országok, köztük Magyarország is. Az elmúlt 12 hónapban milyen fiskális és monetáris lépések történtek, ami korábban nem, mi az új a mostani válságkezelésben az elmúlt egy évben?
A legfontosabb újdonság az, hogy a fiskális politika és a monetáris politika együtt mozgott. Korábban a 2010-et megelőző 30 évben a központi bankok mindig igyekezték hangsúlyozni a saját önállóságukat, és a monetáris politikák és fiskális politikák egymás mellett szerveződtek, sokszor összeértek és összehangolódtak, de általában a külön út volt a jellemző. 2010 után, különösen 2013 után, miután új vezetése lett a Magyar Nemzeti Banknak, hangsúlyozottan a gazdaságpolitika támogatása is a célok közé tartozott, és ez rendkívül sikeres volt, és szerencsére, mivel az megelőző években és 2020-at megelőző években össze volt hangolva a monetáris politika és a költségvetési politika, a válságot 2020-ban együtt tudta ez a két nagy értelmezési tartomány megoldás felé lökni. Fiskális stimulusok voltak, azok az intézkedések, amelyekről önök sokszor adtak számot és beszámoltak, a különböző gazdaság védelmi intézkedések, és majd később a gazdaság újraindítási intézkedések, amelyek pénzt pumpáltak a központi költségvetés révén a vállalatokba, magánszemélyekhez, szektorokba, az meg lett támogatva a monetáris politika által. Három olyan eszközt említenék, amely nagyon ismert. Az egyik az, hogy állampapírvásárlásokba kezdett a Magyar Nemzeti Bank, tehát részt vállal az állampapírok piacán. Akkor a növekedési hitelprogramot folytatta a Hajrá nevű programjával, amelyet 2020 áprilisában indított el. Gondolom, erről majd később fogunk beszélni, de ez egy sikeres, nagyon olcsó pénzt 1000 milliárdos nagyságrendben juttatott a bankrendszerhez, hogy azt továbbadja a kis- és középvállalatoknak, és ugyanígy elindította a válságra való reakcióként a növekedési kötvényprogramját, amiben szintén, ha esetleg ön érdekli, akkor beszélhetünk a számokról is, több 100 milliárd forintnyi új kötvény, olcsó árazású kötvény jelent meg a piacon. Ez a három új kezdeményezés azt jelentette, hogy a Magyar Nemzeti Bank szakított a megelőző éveknek a stratégiai lépéseivel, amelynek a jellemzője az volt, hogy szűkítette a mérleg főösszegét, tehát összehúzta magát. Most 2020-ban, hogy segítse a magyar gazdaságot, és összehangolja a tevékenységét a fiskális politikával, bővítette a mérleg főösszegét, bővítette a részvételét a gazdasági problémákban, és mondjuk egy évvel ezelőtt 20%-a volt a mérleg főösszegünk a GDP-hez képest, 20% volt, most azt megdupláztuk. De ez teljes mértékben beleillik a nemzetközi trendekbe. Az eurozónában az Európai Központi Banknak 70%-os ez az aránya, az Egyesült Államokban a Federal Reserve-nek 40%-os, de ha Japánt nézi, ott 200-valahány%. Tehát összefoglalva a választ az ön kérdésére, kulcskérdés volt a fiskális és monetáris politika összehangolása, és azon belül, amire amihez én közelebb állok, azon belül nagyon fontos lépés volt a Magyar Nemzeti Bank mérlegének kiterjesztése. És ez sikeres volt, mert olcsó pénzt pumpált a rendszerbe, és állampapíroknál megjelent vevőként, és ezzel segítette a fiskális politikát.
Ahogy megelőlegezte az NHP-ról, illetve a kötvényvásárlási programról, később majd kérdezem, de előtte milyen további mozgástere, eszközei vannak a fiskális és monetáris politikának a járvány gazdasági hatásainak enyhítésére a jövőben? Mi maradt még?
Úgy gondolom, hogy most ebben a helyzetben az egész világon úgy gondolják a mértékadó és a hangadó közgazdászok, makroközgazdászok, hogy a fiskális politikának nagyobb lesz a jelentősége, mint a monetáris politikának, hisz a monetáris politikának van egy nagyon beszűkített mandátum, ami az inflációval, árfolyammal kapcsolatos, és tulajdonképpen a pénz értékállandóságával kapcsolatos. A fiskális politikának a mozgástere az szabadabb, egészen addig szabad, amíg el tudja az adott állam adni az állampapírjait. De hangsúlyozom, hogy Magyarország esetében ez a mozgástér a fiskális politikánál is viszonylag behatárolt, hiszen nem tehetjük meg egy ilyen magas eladósodási szinten, mint a 80%-os eladósodottság a GDP-hez képest, nem tehetjük meg, hogy sok éven keresztül szabadon engedjük a fiskális elképzeléseinket és túlköltekezünk, de ebben a kormány, az illetékes miniszterelnök helyettes, a miniszterelnök nagyon jól tisztában van, hisz a korábbi években ennek a politikának az ellenkezőjét tudták elérni, amivel nemzetközi pozitív visszhangot keltettek.
Itt az Inforádió Aréna című műsorában nemrégiben szakértők arról beszéltek, hogy tabuk dőltek meg az elmúlt 12 hónapban. Ugye ön is említette az állampapírvásárlást, és ez inflációs veszélyek miatt korábban nem volt, illetve tabuként kezelték. És azt is említette, hogy mikor kezdődhet a fiskális politikák normalizálása, de a monetáris politika normalizálása mikor kezdődhet el, és egyáltalán visszatérhetünk-e a járvány előtti időszakba?
Ezt nem tudja senki megmondani, én legalábbis nem veszem a bátorságot, hogy megmondjam, hogy mikor térhetünk vissza a régi normalitáshoz. Nagyon nagy a valószínűsége, hogy új normalitások, új ortodoxiák keletkeznek, mint ahogy keletkeztek 2009-es válság után is új ortodoxiák. Az ön által említett jegybanki szerep is teljesen más, mint 20-30 évvel ezelőtt volt, vagy 12 évvel ezelőtt volt. Ha egy kis kitekintést tehetünk, ez a jegybanki szerepvállalás, ez mindenképpen a közgazdasági gondolkodásmódnak a gyökerének a megváltozásával is összefügg. Hisz volt a 200 évvel ezelőtt a Adam Smith-féle láthatatlan kéz, azaz a piac, az, amely meghatározta a logikát, majd jött a keynesizmus az első világháború után, amely az állam szerepét újraértékelte és felemelte. Ekkor a központi bankok közelebb kerültek a kormányokhoz, a hatalomhoz. Majd ön fiatalabb nálam nem emlékezhet, a 70-es években, amikor én egyetemre jártam, Milton Friedman és Hayek irányította a közgazdasági gondolkodásmódot, és visszajött a pendulum, Adam Smith-féle pendulum, és újra a piac, a liberális piacgazdálkodás logikája határozta meg a közgazdasági mainstreamet, és ezért a 80-as, 90-es, 2000-es években a jegybankoknak az önállósága volt a legfontosabb érték, amit meg akartak őrizni, és távol tartották magukat a kormánytól. Tehát most is egy új értékhez jutunk, az új értékváltás pedig a pendulum valószínű, hogy Leo Keynesianus féle jegybanki szerepkörbe kényszerít bennünket, de mindenképpen új normalitás kezdődik. Tehát nem is akarom mérni magunkat az előző normalitáshoz, mert egyszerűen az élet rákényszerít arra, hogy új normalitásokat keresünk.
És mi lehet ez az új normalitás? Mi az, amire lehet már most is számítani, ami biztos, hogy megmarad?
Én úgy gondolom, hogy a következő ciklusban, és reméljük, hogy egy új ciklus kezdete a 2021 az egész világban, hisz ez az 5%-os visszaesés 2020-ban, ez kiprovokálja az életből, hogy növekedés elinduljon, amelyben Magyarország is részt fog venni természetesen. Én úgy gondolom, hogy ebben az új ciklusban a jegybankoknak a szerepköre megmarad, mint aktív résztvevői a hitelpiacoknak és a gazdaságpolitika támogatásának. Tehát én most nem tudom, hogy ez a ciklus 8 éves lesz, 10 éves lesz, vagy 15 éves lesz, legyen minél hosszabb és minél sikeresebb a világgazdaságban és Magyarországon is, de az biztos, hogy a következő években a jegybank elnöke nagyon szorosan kell, hogy együttműködjön a gazdaságpolitikával, a kormánnyal, mert egyszerűen ez a közérdek, de ez nálunk nem lesz újdonság, hisz 2013 óta ez az együttműködés volt az a korábbi sikereknek az egyik fő és meghatározó záloga.
Van mondjuk így pozitív hatása a járványnak a gazdaságra, azon belül is mondjuk a pénzügyi közvetítő rendszerre, illetve az elektronikus fizetésre?
Olyan pozitív hatása van, hogy a nem készpénz jellegű tranzakcióknak az aránya megnőtt. Tehát 2019 végén körülbelül, ha jól emlékszem, 83%-a az összpénzügyi tranzakciónak készpénzben bonyolódott le, egy évvel később, tehát most ez év elején, tavaly év végén pedig 75%-a. Tehát megnőtt a úgynevezett nem készpénzes tranzakcióknak az aránya, ezek az elektronikus fizetés és a kártya használat, de főleg az elektronikus fizetésnek a használata. Bizonyára ön is többet rendelt interneten árut, meg ételt, mint 2 évvel ezelőtt. Én is többet rendeltem. Tehát óhatatlanul az esetek nagy részében az élet is rákényszerített minket arra, hogy egy kicsit elmenjünk a nem készpénz jellegű irányba.
Milyen hatása volt, mert hogy egy éves az azonnali fizetési rendszer 2020. március 2-án indult, szóval ennek is gondolom volt hatása. Milyen hatása volt, és mik az eddigi tapasztalatok?
Nagyon nagy siker volt, és az valóban ma ünnepeljük éppen, gondolom nem véletlen, hogy ma ön mára szervezte ezt az interjút, ma egy éve indult el ez a nagyon-nagyon fontos újítás, és remélem, hogy a magyar ügyfelek többsége látja, hogy milyen előnyökkel jár ez. A számokat nem akarom mondani, mert a mai sajtóban is a kollégáim már elmondták, hogy 150 millió tranzakció volt, a napi átlagban 400 ezer tranzakció, hétvégén viszont 100 ezer fölött van a tranzakciószám, tehát a tranzakciók egyharmadát hétvégén csináljuk, vagy pedig éjjel, amely korábban nem állt rendelkezésünkre. Tehát igenis nagyon fontos minőségi és kulturális ugrás volt a magyar bankfogyasztóknak a számára ez a rendszer. Nagyon nagy siker, a kereskedelmi bankok, a Zsíró és a Magyar Nemzeti Banknak egy közös sikere, amelyet most, ha megengedi, dicsekszem, mert az ember nem lehet proféta a saját hazájában, én tudom, és ez ebben az esetben is igaz, nemzetközi visszhangja óriási volt és pozitív volt. Tehát több tucat gratulációt kaptam az elmúlt évben, egyszerűen azért, mert Magyarország unikális döntést hozott 2017-ben, amikor az elődöm meghozta a döntést, hogy kötelezővé teszi minden egyes banklicenz tulajdonosa számára, minden egyes bank számára, fogalmazunk egyszerűbben, hogy részt kell venni az azonnali fizetés rendszerében. A világon nincs még egy olyan ország, ahol minden egyes tranzakció lehetővé válik azonnali fizetéssel, mert a legsikeresebb országokban is, Szingapúrban vagy Dániában ebből a szempontból ott is a piacnak kb. 80-85%-a, azaz a bankok 80-85%-a csatlakozott a rendszerhez, és ha ön olyan ügyfél egy olyan bankban, amely nem része a rendszernek, akkor ön még mindig 1-2 napig fog várni az átutalásra. Tehát nagyon nagy siker volt, szerencsére technikai hibák nélkül megúsztuk az indítást, sokat teszteltünk előtte, 8 hónapig teszteltek a kollégák, de a pénzügyi infrastruktúrában erre valóban büszkék lehetünk, mert ez egy sikeres dolog volt, és megkönnyítette a magyar fogyasztóknak az életét, és hosszú távon, ami talán még ennél is fontosabb az, hogy olyan platformot jelent a pénzügyi infrastruktúrában, amire rá fognak épülni újabb intézkedések. 2 példa már megtörtént, az egyik az, hogy tavaly szeptember 1-től már a vállalatok is tudnak azonnali fizetést használni az úgynevezett kötegelt átutalásoknál. Amikor a Márton az önfizetését és a többiekét átutalja, most már egyszerre tudja átutalni. És a másik pedig intézkedés pedig az volt, hogy bizonyos bankok már mobil applikációt használnak az azonnali fizetésnek a kihasználására, és akkor az adott étteremben vagy boltban ön tud mobil telefonnal fizetni, és azonnal átutalják a pénzt. Ismerik a statisztikákat, az esetek 96%-ában 2 másodpercen belül ér el a pénz a számlájára, és a kétharmad arányban 1 másodpercen belül. Tehát nagyon-nagyon hatékony, 99,9%-os a hatékonysága olyan szempontból, hogy 5 másodpercen belül biztos, hogy odaér a pénz. Ez felpörgeti most megint a gazdaságpolitikába átfordulunk, felpörgeti a pénzforgási sebességét. Ha a pénzforgási sebességét felpörgetem, ez olyan, mint amikor elkezd futni az ember, és a véráram elkezd gyorsulni, sokkal nagyobb az oxigénfogyasztás, sokkal nagyobb a teljesítmény. Tehát a pénzsebességét felpörgeti, ezzel segíti a gazdaságot.
Milyen hatással volt a készpénzforgalomra ennek az intézkedésnek? Érezhető már egy év után?
Érezhető. Bevallom, nem tudom elválasztani, hogy a pandémia vagy pedig az azonnali fizetés, mert ez sajnos a kettő összeért. Március 2-án azonnali fizetésre értünk át, és 2 héttel később már a pandémia közepén voltunk sajnos. De, mint mondtam önnek, tehát visszaszorult egy kicsit a készpénz 83%-ról 75%-ra. Hangsúlyozom, hogy ez, és körülbelül 7300 milliárd forintnyi készpénz van nálunk itt Magyarországon. Ennyit használunk, és ez szép lassan nőtt. Tehát a készpénz állomány és a készpénz használat az nőtt az elmúlt időszakban is, de az aránya csökkent az összforgalomban. De ezzel a készpénz arányjal nem lógunk ki a világból. Tehát mondok önnek néhány példát. A mi esetünkben 2020-ban 10,8%-kal nőtt a készpénzállomány Magyarországról, 6 valamennyiről 7,2 milliárdra, majd most az elmúlt 2 hónapban újra egy kicsit nőtt, 11%-kal, de pontosan ugyanennyivel nőtt az eurozóna országainak euró készpénzállománya, 11%-kal. Az Egyesült Államokban és a világban, mert a dollárt használják sok helyen, a dollár készpénzmennyiség 15%-kal nőtt 2020-ban. Zloty, most egy baráti országot mondok, 33%-kal nőtt 2020-ban a zloty volumene, készpénz volumene. Tehát nagyon is beleillünk a nemzetközi trendekbe, de nagyon lassú folyamat indult el. Az azonnali fizetés és a pandémia miatt kicsit szorul vissza a készpénz, de fontos azt látnunk, és a Magyar Nemzeti Bank szeretné tartani az arányokat. A magyar kultúra, a magyar közkultúra az nem készpénz ellenes. Mi a készpénzt együtt akarjuk értelmezni a modern elektromos fizetésekkel, de tudjuk, hogy az arányok változni fognak, és biztos, hogy a készpénz az össz 100%-on belül visszaszorulóban van, de ez nem 1-2 év alatt, hanem 1-2 nemzedék alatt fog megvalósulni.
A járvány elleni védekezés részeként az év elejétől kötelező a legtöbb kereskedő számára az elektronikus fizetés biztosítása, nem csak bankkártyával, hanem akár átutalással vagy más módon is. Mik az eddigi tapasztalatok?
Nem akarom félrevezetni a tisztelt közönséget, nem sikerült még mindenütt elérnünk azt. Körülbelül 60 ezer helyen nem volt elektronikus hozzáférése az ügyfeleknek, 60 ezer kereskedő helyen, tehát gyakorlatilag kisboltról van szó és kis büféről. Itt most január 1-től kötelező. Úgy látjuk, hogy az esetek 60-65%-ában megoldották az elektronikus fizetésnek a lehetőségét logisztikai értelemben, de még vannak, akik dolgoznak, és nem működik náluk a rendszer. Tehát én úgy gondolom, hogy még néhány hetük van e hónap végéig. Tavasztól Magyarországon minden egyes olyan ponton, amelyet adóhivatalhoz be van kötve, mint pénztárgép, ott rendelkezni kell ilyen applikációval. Ezt nem a Magyar Nemzeti Bank határozta meg, hanem a kormány, a pénzügyminiszter úr. De ez úgy gondolom, hogy mindenkinek érdeke. Ez egy nagy és fontos előrelépés az elektronikus fizetéseknek a használatában.
És tényleg vannak olyan helyek, ahol utalni lehet az azonnali fizetéssel, tulajdonképpen az ember megáll a pultnál és átutalja a pénzt, nem pedig bankkártyával?
Igen, nagyon-nagyon az esetek többségében átutalás van, ön befizeti az elműt, vagy ön befizeti a gázszámlát, de az eseteknek egy most már 2 számjegyű százalékában fizetnek mobil applikációval az azonnali fizetési rendszerben. Tehát a Tesco-ban vagy a nem tudom milyen boltban a telefon érintésével 1-2 másodpercen belül átmegy a fizetés, pont annyi idő kell hozzá, mint a kártyás fizetéshez. Sőt, hogyha PIN-kódot nem használunk, akkor még egyszerűbb az egész, mert a mobiltelefonunk az már eleve azonosít bennünket. Úgyhogy igen, felgyorsítja az egyszerű hétköznapi vásárlásokat is.
Hogyan változott a POS terminálok száma az elmúlt évben idehaza? Mert hogy ugye egyre többek számára volt fontos az is, már a járvány első hullámában is, hogy elektronikusan érintésmentesen tudjon fizetni, igen, illetve fizettetni a vevővel.
Ha jól emlékszem, 240 ezer POS van Magyarországon, tehát ilyen terminál, és ebből volt 60 ezer, amely nem rendelkezett ilyen elektronikus fizetési lehetőséggel, tehát kb. 180 ezer volt az, amely korábban is rendelkezett. Ezt nagyon helyesen a kormány erőlteti, most természetesen rossz szót használtam, de ez igenis a magyar gazdaság fehérítésének egy nagyon-nagyon fontos eszköze lesz.
Regionális, illetve európai összehasonlításban hol állunk, hogyha a terminál számot nézzük?
Ez körülbelül beleillik az osztrák rendszerbe, és a szlovák rendszerbe, meg a szlovénba, és jobban állunk, mint a tőlünk keletre lévő nem eurózona országok, és hát a balkáni országokhoz képest is jobban állunk. Tehát én úgy gondolom, hogy a pénzügyi kultúrában, azzal, hogy most az azonnali fizetésben egy ritmust váltottunk, és igazából véve egy minőségileg új kategóriába kerültünk fel, ezzel mi felzárkóztunk, sőt, az azonnali fizetés tekintetében technológiai értelemben megelőztük az eurozóna országait is.
Egyébként vannak országok, amelyek érdeklődnek, illetve figyelik a magyar rendszer működését, a jó gyakorlatot?
Nem illik mondanom országokat, de igen, 3 ország az én személyes konzultációm is megtörtént az elmúlt évben, és a kollégáim egy fél tucat országgal, köztük nagyon nagy országokkal is, európai és nagyon nagy nem európai országokkal is konzultálnak ennek a tanulságairól.
Jó, fél órával ezelőtt beszéltünk, illetve szólt már az NHP hajrá programról. Mennyire tartja sikeresnek az NHP hajrá programot? Sikerült-e az MNB elképzeléseinek megfelelő mértékben többletforrással ellátni a gazdaságot? Hogy látja?
A célt nagyon jól határozta meg. Ez a pandémia idején márciusban hoztuk ezt a döntést, hogy ebben fogjuk segíteni a kormány gazdaságpolitikáját, meg a magyar gazdaságot. Áprilistól vezettük be, leváltva a korábbi növekedési hitelprogram FIX nevű programunkat, és 1500 milliárd volt az eredeti keret, amit tavaly áprilisban indítottunk el, azt megemelt a monetáris tanács, mert akkora volt az érdeklődés 1000 milliárddal, ez most 2500 milliárdos, ebből körülbelül 1800 milliárdot használt föl már a 28 ezer kis- és középvállalat, az összes bankon keresztül természetesen. Ez azt jelenti, hogy 0%-os kamattal adjuk oda a bankoknak ezt a pénzmennyiséget, amelyek egy nagyon olcsó, egy meghatározott profitrátával adhatják csak tovább. Nagyon népszerű, sokkal jobban fogy, ha szabad ilyen kifejezést használnom, mint ahogy ezt terveztük, és hozzájárult, hogy a pandémia által okozott problémákat kezeljük, legalábbis részben tudjuk kezelni, és a hitelépségét a kis- és középvállalatoknak kielégítsük nagyon olcsó hitellel. Úgyhogy ez a 1800 milliárd forint, ez konkrétan segítette a magyar kis- és középvállalatokat. Jelen esetben ez a program 28 ezer közép- és kisvállalatot segített.
Milyen arányban használják új befektetésre ezt a pénzt?
Körülbelül 1/3 megy új befektetésre ennek a pénznek, 57%-a megy forgóeszköz hitelezésre. Ha nem lennénk a pandémia közepén, akkor itt lehet, hogy tennék egyfajta önkritikus, meg kritikus megjegyzéseket is, hogy miért ilyen sok a forgóeszköz hitelnek az aránya, miért 57%, mert eredetileg 8 évvel ezelőtt ugye fejlesztési célú volt ez a hitelprogram, de most pandémia közepén vagyunk. Épp a pandémia miatt szerettünk volna, ha forgóeszköz hitel problémája van valakinek, vagy forgóeszköz finanszírozási problémája, például ebből bért tud fizetni, bérleti díjat tud fizetni az ingatlanért, amit használ, készleteket tud felhalmozni, vagy pedig kifizetni. Jelen esetben ön a korábbi rákérdezett az új normalitásokra. Ebben az évben ez az új normalitás. Jobb lenne, ha beruházásra költenék, természetesen egyharmadát arra költik, de a lényeg most az, hogy túléljenek a magyar kis- és középvállalatok, és ezért most nem baj, hogy forgóeszközre fordítják a pénz 57%-át.
Mik a terveik a programmal? Mi lehet a jövő?
Monetáris tanácsnak van ebben döntési joga, úgyhogy megint csak a saját véleményemet mondom. Én úgy gondolom, hogy olyan sikeres ez a program, hogy valamilyen módon folytatni fogjuk. Lehet, hogy változtatunk, tehát célzottabb lesz például ön, ahogy rákérdezett a beruházásokra. Lehet, hogy nagyobb arányban szeretnénk támogatni a beruházásokat, de azt is el tudom képzelni, hogy konkrét célokat fogunk meghatározni. Zöld ingatlan fejlesztés, vagy energiatakarékos lakásfelújítás, vagy energiatakarékos lakásépítés. Tehát sok mindent el tudok képzelni, az biztos, hogy a sikere egyértelmű, és abban biztos vagyok, hogy a monetáris tanács, amikor majd a következő hónapokban döntést fogunk előkészíteni, a program sikerére való tekintettel a folytatás mellett fog dönteni.
A jegybank szemszögéből hogy értékeli az MFB, az Exim, illetve a Kavosz hiteleit? Megfelelő többlet forrást biztosítanak a gazdaság szereplőinek ezek is?
Nagyon, ez a három program nagyon szépen és nagyon jól kiegészíti a növekedési hitelprogramunkat. Együtt csináljuk ezt közösen csináljuk, hisz mi refinanszírozzuk például a Széchenyi kártya programokat. Tehát ezt az olcsó pénzt odaadjuk azon bankoknak is, amelyek a Széchenyi kártya felhasználókhoz jutatják olcsón. Tehát ezek ilyen, hogy mondjam önnek, testvéri programok, amelyek beleillenek a növekedési hitelprogram hajrá családjába, és nagyon szépen együttműködünk az Exim Bankkal, a Magyar Fejlesztési Bankkal és a Széchenyi Programmal, a Kavosszal. Ez így együtt próbál megoldást találni. Körülbelül, hogyha az arányokra kíváncsi, körülbelül az egy negyede az össz növekedési hitelprogramnak erre a három alprogramra, vagy testvéri programra megy.
Ebbe a rendszerbe hogy illik majd bele a 10 millió forintos kamatmentes hitel? Hogyan változtatja meg a mostani helyzetet?
Bizonyára a 10 millió forintos kamatmentes hitel az versenytársa lesz jó értelemben ennek a hitelprogramnak, de ha még olcsóbban juthat hozzá a kis- és középvállalkozó ehhez, mert a kormány erre forrásokat biztosít, ez csak öröm mindannyiunknak. Úgyhogy megint a családnak egy újabb tagja keletkezett, és ez pozitívum. A magyar gazdaságnak pozitívum elsősorban a kis- és középvállalatoknak. Tehát itt nincs versengés, itt egy cél van, és a hitelprogram, az új 10 milliós hitel, az Exim Bank, a Fejlesztési Bank és a Széchenyi Kártya Program, ezek együtt próbálnak ugyanannak a csapatnak, a kis- és középvállalatoknak segíteni.
És említette a zöld finanszírozást is. Egyre nagyobb hangsúlyt fektet a jegybank a zöld finanszírozásra. Milyen eredmények vannak ezen a téren, és mik a terveik?
Nagyon nagy terveink vannak. Kandrács alelnök társam vezeti ezt a programot, és intellektuális eredményeink is vannak. Vannak a pénzügyi szabályozásban, tehát a felügyelettel foglalkozó kollégák olyan intézményi rendszert és felügyeleti rendszert dolgoznak ki, amiben előnye van azon bankoknak, amelyek a zöld logikát jobban érvényesítik a hitelben és a betétben. Tehát már a szabályozásban is a Kandrás alelnök úr vezetésével érvényesítik a zöld logikát. Ezen túl van egy másik nagyon fontos szempont, például a kötvény programban is már kibocsátottunk körülbelül 100 milliárd forintnyi olyan kötvényt, amelyek zöld célra mennek. Tehát csak olyan célra használhatják fel, amelyek megújuló energiát használó ingatlan feljesztés, vagy pedig energiatakarékos ingatlanfejlesztések, lakásfejlesztések, irodafejlesztésekre használható. Tehát megjelenik a zöld a pénzügyi felügyeletben is, a zöld szempont megjelenik a kihelyezésben is, és nyilvánvalóan fogjuk érvényesíteni majd a növekedési hitelprogramban is. Ez a jövő, tehát a zöld és a digitális, ez a két olyan alapkategória, amiben biztos, hogy az az új normalitás, amire ön rákérdezett a műsor első felében, tartalmazni fogja a zöld és a digitális megoldásokat. Hát csak emlékeztetem önt arra, hogyha 2020-at nézi, akkor, és mind a ketten olvassuk meg, a kedves hallgatók is olvassák a külföldi gazdasági sajtót, akik ezt a műsort nézik, a Christine Lagarde többet beszélt a zöld ágendáról, mint Greta Thunberg tavaly. Tehát ez is mutatja azt, hogy átkerült a mainstreambe az zöld gondolat. De ugyanígy a digitális megújulásról is a központi bankárok többet beszélnek lassan, mint Elon Musk, vagy pedig Zuckerberg. Tehát ez a két dolog, ez biztos, hogy az új normalitásnak a meghatározó irányvonala lesz.
És a zöldön túl is meddig folytatódhat a jegybanki kötvényvásárlási program? Mire lehet számítani, illetve hogy számolnak?
Ugyanúgy a monetáris tanács jogosult arra, hogy ebben döntsön. Én most azt feltételezem, hogy nagyon sikeres programként értékelte a legutóbb, talán két hete számoltunk be a monetáris tanácsnak, és dicséretet kaptunk, hogy alakulnak a dolgok. Én úgy gondolom, hogy a hitelprogramhoz hasonlóan a kötvényprogram is arra van predesztinálva, hogy folytatódjon. Kérem, azt mindenképpen vegyék figyelembe, hogy a kötvénypiac, vállalati kötvénypiac Magyarországon gyakorlatilag másfél éve nem létezett. Tehát amikor elkezdte a Magyar Nemzeti Bank a programot 2019. július 1-én, akkor Magyarországon a vállalati kötvénypiacnak az összvolumene körülbelül a GDP 1%-a alatt volt. Most a mi segítségünkkel az elmúlt másfél évben már ez a 4% közelébe emelkedett. Tehát meg négyszereződött a kötvénypiac Magyarországon, ami még mindig alacsony, mert a mi 4%-unkhoz képest Franciaországban 20-25%, Németországban 20-25%. Az Egyesült Államokban a GDP 100%-ának felel meg a vállalati kötvénynek a jelentősége. Tehát fontos, hogy diversifikáljuk a pénzhez való hozzájutást a vállalatok számára. Nálunk a nagy elem mindig a hitel volt az elmúlt 70 évben, és most ebben a kötvénnyel tulajdonképpen egy más típusú eszköz biztosítunk a vállalatok számára, és ezzel diversifikálunk. Több lehetőség van, a több lehetőség pedig egyértelműen jó.
Jelenleg háromféle minősített fogyasztóbarát termék van: a személyi kölcsönök, a jelzáloghitelek és a lakásbiztosítások. Az MNB újságírói megkeresése pedig most azt jelezte, hogy dolgozik a minősített fogyasztóbarát folyószámla kondícióin is. Mi indokolja ezt, illetve mit várnak tőle?
A részleteiről még nem tudok beszámolni, mert ezek munkaanyagot jelentenek, de mindenképpen szeretnénk azt elérni, hogy az azonnali fizetéssel, amely egy prompt pénzmozgást tesz lehetővé, párhuzamosan a legfontosabb bankokat, és aztán egy-két év múlva minden bankban legyen lehetőség arra, hogy én vagy ön, mint egy fogyasztó, egy olyan olcsó automatikus számlacsomaghoz jussunk, amely a mostani számlaköltségek, számlavezetési költségeknek a töredéke. Tehát nekünk van egy elképzelésünk arra, hogy nyugat-európai összehasonlításban, hogyha havonta, csak megint személyes véleményemet mondom, ha mi, mint fogyasztók, 1 eurót fizetnénk, tehát körülbelül 300-350 forintot fizetnénk azért, hogy van egy folyószámla csomagunk, amiben sok mindent elintézhetünk, gyakorlatilag mindent, a elműbefizetéstől egészen a hiteltörlesztésig, akkor lehetővé válna, hogy ez mondjuk egy éves mértékben egy ilyen 12-13 eurós költséget jelentene, amely azt jelenteni, hogy a magyar fogyasztó jobban jár. De én úgy gondolom, hogy még a magyar bankrendszer nincs ebben a helyzetben, hogy ezt megtegye, de nincs más választása, mert a költség helyzetében olyan pozícióban van, hogy muszáj költséget csökkentenie. És ez a kedvezményes vagy automatikus számlacsomag lehetne egy eszköze annak, hogy még több fogyasztót vonjunk be. Most körülbelül Magyarországon 6,5 millió felnőtt embernek van számlája, folyószámlája. Ezt nyugodtan ki lehetne bővíteni 10-15 millióra, mert egy embernek ugye több számlája is lehet értelemszerűen. De vannak olyan ügyfélcsoportok, amelyek, ha csatlakoznának hozzánk, például a nyugdíjasok, akkor a bankok számára milliókkal megnőne az ügyfeleknek a száma, és nyugodtan tudnának racionalizálni költségeket. Tehát azt szeretném mondani, hogy ez nem egy kötelező feladat, de egy elvárása a Magyar Nemzeti Banknak, hogy egy olyan számlacsomagot alkalmazzanak viszonylag rövid időn belül, amely kevesebb költséget jelent az ügyfél számára, és alkalmazkodik ahhoz a lehetőséget, amihez az azonnali fizetési rendszer biztosít a bankok számára.
Mikor várható, hogy az ajánlásaikat megfogalmazzák, illetve közzéteszik? Hónapok, évek?
A kollégáim most dolgoznak ezen, hónapok.
Egy másik pozíciójában ön a Budapesti Értéktőzsde elnöke, ezért is kérdezem, hogy a Bloombergnek március elején azt jelezték, hogy dolgoznak azon, hogy tőzsdére vigyék a tőzsde részvényeit. Mikor várható ez, és miért van erre szükség?
Igen. A Magyar Nemzeti Bank 2015-ben az osztrák főtulajdonostól megvette a Magyar Nemzeti Tőzsdének, a Budapesti Értéktőzsdének a kétharmadát, és ezzel a főtulajdonossá vált. Ezt szeretnénk hosszú távon megtartani, hogy a Magyar Nemzeti Bank a magyar tőkepiac fejlődésében szerepet játszon, de nem ragaszkodunk a részvények kétharmadához, és a kisebb részvényesekkel úgy állapodtunk meg az elmúlt időszakban, hogy a részvények likviditását növeljük azzal, és megemeljük azzal, hogy tőzsdére visszük a tőzsdét. Ez nem egy egyedi dolog, hisz a zürichi tőzsde is jegyzett papír, a londoni tőzsde is, a New York Stock Exchange is, meg a Nasdaq is. Tehát ez egy bevett szokása a tőzsdéknek, és egyfajta szimbólum, hisz ha a tőzsde és tőzsdén van, akkor a transzparencia, átláthatóság az igenis magára a tőzsdére is jellemző lesz. Úgyhogy az igazgatóság, a tőzsdei igazgatósága kétszer foglalkozott ezzel a kérdéssel, és a közeljövőben konkrét döntést fog hozni, közgyűlés elé visszük. Én az úgy tervezem, hogy a következő rendes közgyűlés elé visszük ezt a kérdést, és az a célunk, hogy 2022-ben a tőzsdét tőzsdére visszük, és így a floating rész meg fog növekedni, és a Magyar Nemzeti Bank részesedése pedig csökkenni fog, de szeretnénk még a következő időszakban is fenntartani a vigyázó szemünket a tőzsdén.
Hogyan hatott egyébként a járvány, illetve annak gazdasági hatása a bétre? Mert hogy februárban megközelítette eddigi legmagasabb értékét.
Igen, ez egy nagy dilemmája a világnak. Ahogy avval kezdtük a beszélgetésünket, hogy 2020-ban 5%-kal csökkent a világgazdaság, és 180 országban csökkent, tehát ez egy az egész világon végig söpört ez. Közben pedig tavaly márciusban csúcsra jutottak a világ tőzsdéi, és a tőzsdei papírok értéke csúcsra jutott, majd április, május, júniusban egy kicsit visszaesett, de júliustól újra száguldoztak a tőzsdék, és a 2020 végére a világgazdaság visszaesett, a világ tőzsdéi pedig soha nem látott magasságokba emelkedtek. Tehát a GDP a gravitációnak megfelelően működött, a tőzsdék viszont éppen ellenkezőleg, nem párhuzamosan, hanem éppen ellenkezőleg emelkedtek. Ennek több magyarázata is lehetséges, még nincs tudományos magyarázat, de a lényeg az, hogy a válság alatt is, a pandémia alatt is a tőzsdék száguldanak, együtt a Budapesti Értéktőzsde a többiekkel együtt szágult, sőt, bizonyára látta a számokat, sok esetben túl teljesítette a nagy tőzsdei trendeknek az átlagát. Én ezt úgy gondolom, hogy a világ befektetői ezzel a jövőben való hitüket fejezik ki, amikor meg úgy a vásárlásaikkal száguldásra kényszerítik a világ tőzsdeit. Ez a pénzügyi világban tulajdonképpen a jövőbe vetett optimizmusként értelmezem.
A koronavírus járvány hatással volt a tőzsdei részvényesek összetételére?
Alapvetően csak a Budapestit ismerem, tehát nem ismerem a világ tőzsdeinek a konkrét számait. A budapestiben nem változott meg. Tehát megmaradt az az arány, hogy körülbelül egy olyan egynegyede egyértelműen magyar magánszemély és magyar vállalat, 4-5% a tulajdonosoknak értelmezhető így is, úgy is, és körülbelül egy olyan 70%-a, 68-70%-a az külföldi tulajdonos. Ez egyébként az elmúlt 30 évben nagyon hasonlóan alakult.
Köszönöm, hogy itt volt az Aréna mai vendége, Patai Mihály, a Magyar Nemzeti Bank alelnöke és a Budapesti Értéktőzsde elnöke volt. A műsort visszahallgathatják az infostart.hu oldalon. A műsor összeállításában Szécsi Ágnes és Módos Márton főszerkesztő vett részt. A műsorvezetőt Király István Dánielt hallották. Köszönöm a figyelmüket, viszont hallásra!